Igéit, amint az írva található, a Jelenések könyve 21. részében, az elsőtől a 8. terjedő versekben. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az ígik megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. Kedves testvéreim, lehet, hogy megvan az az életérzés nektek is, hogy együtt néztek egy filmet családtagokkal, barátokkal, és ez a film valakinek a társaságból az ízlését tükrözi, de nem feltétlenül tetszik nektek. Vajon ki várja jobban a filmnek a végét? Az, aki teljesen beleéli magát, azt nagyon élvezi, és kíváncsi, hogy így mi lesz a végén, vagy az, aki várja, hogy ez a film borzalmas, legyen már vége. Nem tudom, hogy bennetek most milyen váradalom van, de itt van ez az ige szakasz, és ez készít bennünk egyfajta váradalmat, reménységet. Isten maga szólal meg. Azt mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Kijelenti magát, majd közli az ígéreteit. Mindezt azért teszi, hogy erősítse a reménységet bennünk, hívőkben. Amikor ezt János leírja, akkor a keresztényeket üldözik. Ekkor a Domitianus féle keresztény üldözés éppen nagyon zajlik, és szükség van valamire, ami reménységet ad, és azóta mindenkinek az egyházban szüksége van arra, hogy valami táplálja a reménységet, és Isten ezért adja ezt az igéjét. Az az Isten, aki a kezdet és a vég, tehát akinek a kezében van minden, aki teremtett, és aki újat fog teremteni, itt nekünk betekintést nyújt a tervébe. Ezzel a tervvel indította el az embert annak idején. És ez az a terv, amit meg is valósít ígérete szerint. A Heidelbergi KT-nak, hitvallásunknak a 6. felelete úgy fogalmazza meg ezt a tervet, szándékot, hogy Isten azért teremtette az embert, hogy ő a Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és örök üdvösségben vele éljen, őt dicsérje és magasztalja. Ez az Úr szándéka minket illetően. Ezzel kezdődött minden az Édenben. A kezdetben és a végben, ami felé tartunk, van valami közös. Az Istennel való élés. Az Isten kapcsolatunknak a miensége. És ebben reménykedhetünk a mai ige szakasz alapján. Istennel lakozhatunk az új teremtésben. De pontosan mire szól a reménységünk? Először is reménykedhetünk abban, hogy az új teremtésben Isten közvetlen közelségében leszünk. Közelség, kapcsolat, intimitás. Mindannyian vágyunk rá. Ez az az állapot, amelynek a hiányát hordozzuk az Éden óta. Kezdetben még Istennel közelségben élt az ember, viszont a bűnnel ez is megtört. Eltávolodtunk Istentől, és azóta is hordozzuk az igazi intimitás és elrejtettség ízét a szánkban, de nem találunk semmit, ami ezzel az ízzel igazán jól tudna lakatni minket. A hiánya végig kísér minket. És keressük ezt Istennél és embertársainknál, a kapcsolatainkban. A legközelebb talán az anyai kapcsolat van ehhez az ízhez, de az sem tökéletes, abban is élünk meg hiányt. Isten sokszorta jobban szeret még annál is. Azt írja Ézsaiás könyvében, hogy megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ezt mondja az Úr Sionnak, azaz az övéinek, választottjainak. Így fejezi ki, hogy mennyire hűségesen gondoskodik. Isten itt az ő igéjében, a Jelenések könyvében két képpel is megerősíti, hogy közel akar vonni magához. A mennyasszony képét hozza, valamint a gyermekségét, fiúságét. Ma kicsit több szó lesz a mennyasszonyról, hiszen ez végigvonul az egész Szentíráson, és az egész egyházra vonatkozik. De itt a közelség kapcsán ejtsünk szót mind a kettőről. Mindkettő valami olyasmit tükröz, ami univerzális emberi tapasztalat. Vágyakat idéz fel bennünk mindkét kép. Valami olyat, amin keresztül megfoghatóvá, befogadhatóvá válik számunkra, hogy mit is kínál Isten nekünk. Azt, hogy mennyire szereti az övéit, gyakran fejezi ki párkapcsolati képpel. Az Ószövetségen végigvonul az a kép, hogy Istennek a népe, Izrael, az a mennyasszony, aki szűzleány kéne legyen, de újra és újra hűtlen. Az Úr mégis megtartja. Hűséges hozzá. Szereti. Aztán az Új Szövetségben is mennyasszonyként jelenik meg Istennek a Krisztusban kiválasztott népe. Krisztus pedig maga a vőlegény. Nagyon fontos, hogy ez egy közösségi kép. A párkapcsolat és a szülőgyermek kapcsolat valami olyan, amiről mindannyiunknak van valamilyen képe. Van róla tapasztalatunk. Láthattuk a szüleink, felmenőink házasságát, vagy esetleg házasságban élünk. A szüleinknek gyermekei voltunk. És jobb esetben ez a feltétel nélküli szeretet erőt adó tapasztalatával felvértezett minket. Vagy vannak olyanok az életünkben, akikre talán azt mondhatjuk, hogy gyermekem. De az is lehet, hogy valahogy máshogy vagyunk ma jelen. Viszont Isten nem véletlenül használja ezeket a képeket, mennyasszony és gyermek, amikor azt akarja kifejezni, hogy mennyire közel van magához. Ebben az is benne van, hogy lehet, hogy a házasság, a gyermekség, a közelség megtapasztalásának a helye az életedben. Szóval ilyen áldott kegyelmi pillanatokban a mennyei örömből kapsz ízelítőt ezekben a kapcsolatokban is. De az is lehet, hogy vágyként él benned mindez, és nem találsz megelégítetésre, vagy akár sebeket is szenvedhettél ezekben a kapcsolatokban. Bárhogy is vagy most itt jelen, próbáld meghallani ebben az ígében, ezeken a képeken keresztül azt, hogy hogyan fejezi ki Isten a szeretetéd irántad. És még arról is szó fog esni ma, hogy a kapcsolataidban szerzett sebeidhez milyen irgalommal, és gyengétséggel viszonyul az Úr. Isten Jeruzsálemre azt mondja, hogy mennyasszonyként jelenik meg. Ez az új teremtésben a közös életünk helyszíne is, Jeruzsálem. Láthatjuk, hogyha tovább olvassuk a Jelenések könyve 21. részét, hogy le van írva, körül van írva a mennyei Jeruzsálem. Ugyanakkor az egyházra is utal Jeruzsálem, a választottakra, a szent seregre. Magában foglal mindenkit, aki Krisztusé. A mennyasszony az egyház, aminek mi is részesei vagyunk. Mint említettem, ez egy közösségi vonatkozású kép, és úgy is lehet helyesen értelmezni. Ezt ma úgy is mondhatnánk, hogy a házassági anyakönyvi kivonaton az áll, hogy az Úr és az ő népe, avagy Krisztus és az ő egyháza. Ha pedig a fiúság képéhez nyúlunk, akkor magunk elé képzelhetünk egy ilyen örökbefogadási nyilatkozatot, amin kinek a maga neve áll, az örökbefogadó pedig az Úr. Az örökség pedig az új teremtés. Mindaz, amit a Jelenések bemutat, ahogy a 7. vers is írja, aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Ilyen csodálatos ígéretet tartalmaz számunkra ez az ige. de talán nem is olyan könnyű elfogadni. Még hogyha erős is bennünk a vágy a közelségre, mert intim dolog valakivel lakni. Egyszerre vágyunk rá és félünk tőle. Istennel kapcsolatban is félhetünk a közelségtől. Nincs menekvés, örökre szól, nincs válás, hiszen ez is benne van a mennyasszony képben, és ez önmagában is ijesztő lehet, ami változáshoz szokott elménknek. Másrészt a közelség, a lélek legmélyebb sarkait is megismerő kapcsolat mezítelenséggel jár, levetkőzéssel, kitárulkozással. És itt most az édeni kép tárulhat elénk, amikor még nincsenek ott a fügefa levelek Ádám és Éva előtt, amikor még nem rejtőzködnek. Sebezhető állapot. Mi van, hogyha megsérülök? És ezt alátámaszthatja egy-egy emberi kapcsolatunk, eddigi tapasztalataink. Kiszolgáltatottsággal járt az együttlakozás és a kapcsolat, és emiatt talán nehéz ezt az ígéretet teljesen nyitottan fogadni. Istennel viszont ez teljesen más lesz. Ő kiiktat minden olyasmit, ami sebet ejthetne. És ez átvezet minket a második fontos jellemzőjére annak, hogy milyen lesz, milyen reménységünk lehet, milyen lesz Istennel lakozni. Mit reméljünk tehát az új teremtés miensége felől? Azt, hogy tökéletes lesz az Istennel lakozásunk. Az új teremtésben tökéletességre számíthatunk. Onnan érdemes elindulni, hogy ezt megértsük, hogy új az, amit Isten alkot. Na de nem úgy új, ahogy mondjuk kinyit egy doboz kávét az ember, hogyha az előző elfogy, és helyettesíti az előzőt, vagy nem pusztán úgy új, hogy friss, későbbi, mint az előzőek. A bibliai görög nyelvben két szó is van, amit mi újjal fordíthatunk a magyar nyelvre. Itt az áll, aminek a jelentéstartalma tágabb, tehát valami minőségileg új, teljesen új, másként új az, amit Isten teremt. És ebben az újban pedig minden a helyén lesz, tökéletes lesz, úgy is mondhatnám, hogy békesség fog uralkodni. Erről egy meglepő kis részlet árulkodik itt nekünk az ige szakaszban, hogy és tenger sincs többé, nem lesz többé tenger. Hát ez lehet, hogy elég ijesztő azoknak, akiknek a kedvenc úti célja a tengerpart. De nem innen kell kiindulni, hanem nézzük meg, hogy mit jelentett a jelenések írójának, Jánosnak a korában, vagy még annál is korábban ez a tenger. Az ókori gondolkodásban a tenger az a káosznak a szimbóluma volt. Aznak a káosznak a szimbóluma, ami felett egyedül Isten tud győzedelmeskedni. A gonosznak, minden rossznak a forrása a tenger. Emellett pedig fizikailag is fenyegette az embereket. A hajószok, a halászok megtapasztalhatták azt, hogy milyen veszélyes a tengeren lenni. Ekkor még nem volt iránytű, sokkal nehezebb volt navigálni, tehát kiszolgáltatott volt az ember a tenger erejével szemben. A Bibliában is zabolázhatatlan természeti erőként jelenik meg, amivel csak Isten bír, aki szeleknek és vizeknek is parancsol. Van egy történet, amiben a tanítványok nagyon nyugtalankodnak, mert vihar kél a tengeren, és Krisztus az, aki képes ezt lecsendisíteni, és ebből a cselekedetéből értik meg, hogy ő Isten. Itt kezdenek elgondolkozni, hogy hát ki ez? Ki ez, hogy ilyen hatalma van? Olyat tud tenni, amit csak Isten tesz. És ha ez a tenger és mindaz, amit ez jelent, nincs, az tehát azt jelenti, hogy minden gonosz, minden, amit az embert fenyegetni tudja, megszűnik. Minden, ami az életünkre tör, ami a békét felborítja, elmúlik. Tehát Isten békessége mindenre kiterjed majd. Továbbá tökéletes új teremtésben részeltet Isten, mert semmilyen fájdalomnak, tőle elválasztó dolognak nem lesz helye benne. A negyedik vers tárja elénk némileg több részlettel, hogy milyen lesz ez a teljesen új élet az új földön és új égen. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Nem lesz gyász, tehát nem lesz semmilyen veszteség sem. Nem lesz halál, tehát örökké tart ez az élet. Nem lesz fájdalom. A szenvedésünknek, gyötrelmeinknek nagyon sok különböző oka lehet. Talán a legegyértelműbbek azok a bűnkövetkezményeként megjelenő gyötrelmek. De az új teremtésben már nem lesz fájdalom a saját bűnünk miatt sem, mert addigra megszentel minket, hiszen másképp oda nem juthatnánk. Sőt, elmúlik minden fájdalom minden más ember bűne miatt is, hiszen semmilyen bűnnek ott nem lesz helye, erről majd a 8. versben is olvashatunk. De minden olyan szenvedésnek is vége van, ami nem közvetlenül valakinek a vétkeiből fakad. Elég, ha arra a történetre gondolunk, amikor Jézus meggyógyítja a vakon született embert. A tanítványai megkérdezték tőle akkor, hogy Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? És Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Az új teremtésben viszont ismerni fogjuk Istent, közvetlenül fogjuk látni őt és az ő cselekedeteit, hiszen beragyog majd mindent az Úr dicsősége, a Jelenések könyve bizonyságtétele szerint. Tehát erre sem lesz szükség, ennek sem lesz már értelme. Továbbá itt azt is mondja az Úr, hogy letöröl minden könnyet. Ezzel azt üzeni, hogy az itteni fájdalmaink igenis valósak. Nem azt mondja, hogy nem lehet sírni, vagy hogy az örök életben majd jó lesz, addig ki kell tartani, kár a könnyért, hanem azt, hogy ha könnyes a szemünk, ha könnyes szemmel is érkezünk bele az ő jelenlétébe, ő azokat a könnyeket letörli. Isten megindul a nehézségeinken, le akarja törölni a fájdalmaink nyomát az arcunkról. Az a szándéka, hogy az ő békességében részesülve, vele tökéletes közösségben, örömben élhessünk, őt dicsőítve örökké. És ennek a tökéletes állapotnak érezzük az előízét már itt a földön is. Például akkor, amikor közelséget élünk meg valakivel. Például akkor, amikor valaki mellénk lép vigasztalólag, amikor megszünteti a fájdalmunkat. Amikor Isten küldöttei, azaz ő gyermekei, egymás nép mellé lépnek, és letörölnek egy-egy könnyet a másik arcáról. Ugyanúgy minden örömünkben megélhetjük azt, hogy ez egy kegyelmi pillanat, és az örök lét felé mutat. És mindezek arra szolgálnak, hogy erősítsék a reménységünket. Ezek olyan pontok Istennek a tervében, amelyek egy nagy ívre mutatnak. Arra a nagy ívre, amiben az Istenhez való viszonyunkat nagyjából így láthatjuk, hogy először az ember Istennel közel volt, aztán elszakadt. Viszont Isten nem azt akarja, hogy elszakadva éljünk, ezért adta az ő fiát, Krisztust, aki híd közöttünk, Isten is ember között. Egyedül általa juthatunk Istenhez, mert ő meghalt értünk, elhordozta helyettünk a bűnt, megszüntette azt a szakadékot, amihez képezett. És egy népet, azaz egyházat hívott el magának, aminek mi is tagjai lehetünk. És azóta ezt az egyházat készíti a Szentlélek, mint mennyasszonyt a találkozásra, a bárány megnyegzőjére, arra, hogy az egyház egyesüljön az Urával. És hogyha ebben a nagy ívben most, a jelenben, a készülésnél tartunk, akkor fontos megemlíteni, hogy mire is készülünk. Tisztaságra és szentségre. Ilyen reménységünk lehet magunk felől. Arra van reménységünk, hogy szentségben lehetünk együtt Istennel. Isten nem tűri meg a bűnt. Nem férkőzhet az ő jelenlétébe semmi, ami bűnös, ami nem szent. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok, mondja az Úr a választott népének a törvényadáskor. És ezt mutatja a mai ige szakasz 8. verse is. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és parázlóknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak, a tűzzel és kénelégütóban lesz a helye, ez a második halál. Itt ez a bűnlajstrom kontrasztban azzal, amit a győzteseknek ígér, fiúsággal és örökséggel. Egy ilyen felsorolás önvizsgálatra indít. Ahogy a mennyasszony belenéz a tükörbe, amikor készül, úgy az egyház és annak tagjai is belenézhetnek az ige tükrébe itt. Hol van éppen a készülő mennyasszony? Ékesíti-e magát? Egyházunk mennyire hű és bátor? tiszta, szeretettől áthatott és szerető. És mi egyénileg hol vagyunk mindebben? Nem véletlenül sorolja fel pont ezeket a bűnöket az ige. Mindez, mint amint az elején említettem, akkor hangzik el, amikor a keresztényeket már üldözik. A gyávasággal kezdődik a felsorolás, hiszen a hűségnek ebben a kontextusban a gyávaság az ellentéte. A gyávák azok, akik nem vallják meg Krisztust, szégyellik, félnek ezt megtenni. És nem csak a keresztény üldözés életveszélyes korszakában igaz ez az ige, hanem ma is nekünk is szól. Hitvalló, Krisztus bátran hirdető, képviselő, egyháztagokból alkotott egyház vagyunk-e, akik képviselik, megjelenítik Krisztus igazságát a világban, Isten akaratát. Világítunk-e, kérdezhetjük magunkról. Ugyanígy a felsorolásnak a többi részéről is érdemes elgondolkodni, mindezt úgy, hogy Isten szent lelkét kérjük, hívjuk segítségül. Ő majd rávilágít a bűneinkre, de nem hagy magunkra azokkal. Nem olyan, mint amikor házi feladatot kap a diák, hogy majd azt otthon egyedül elvégzi. Ahol megszentelésről, megtisztításról, megtisztulásról van szó, ott azt is olvashatjuk mindig, hogy azt Isten végzi az ő népén. A bárány mennyasszonyát már most öltözteti az Úr. Szent lelkével formál, tisztít, megszentel, azaz szenté, elkülönítetté teszi az övéi seregét. És az új teremtésben, mint kész mennyasszony, mint akit férjének ékesítettek fel, érkezhet meg Krisztus népe a vele való találkozásra. A beteljesülés képét láthatjuk magunk előtt itt az igében. A mennyasszony találkozik a vőlegénnyel, szent, tiszta, tökéletes közelség kezdődik. Ennek a reménységével táplálja az egyházat az Úr. Ez a reménység ad erőt kitartani. Ez a reménység tesz hűvé. Ez a reménység erősíti a hitünket. János első levelében így írja, hogy ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Ez a reménység a mi reménységünk is. Vigasztaló reménység. Ez a reménység a te reménységed is, aki hallod és olvasod Istennek ígéjét a Jelenések könyvének a 21. részéből ma, és tudod, hogy téged is megváltott, és téged is szándékozik részeltetni ebben az Úr. Isten népe, reménykedj, hogy az Úrral örök közösségben élhetsz, szentségben, tökéletességben, az új teremtésben, mert Krisztus megváltott, övé vagy. Amen.
Urunk, köszönjük ezeket a képeket, amivel a velünk való kapcsolatodat próbálod velünk megértetni. Köszönjük, Urunk, hogy nem erőre és félemre, parancsokra, törvényre alapozod, hogy kívánod építeni ezt, hanem szeretetre, kegyelemre, türelemre, jóságra, ami benned megvan. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te a kereszten elvégezted ezt, hogy ez a kapcsolat megvalósulhasson. És köszönjük, hogy elküldted a te lelkedet, aki által kiáltatjuk, hogy Abba, Atyánk, azaz úgy szólítatunk, hogy Apuka. Kérünk, Urunk, hogy adj ilyen őszinte kapcsolatot, ilyen természetességet veled. Köszönjük ezt a három bizonyságtételt is, ami azért szívszorító volt, de mindenhol ott voltál benne te is. A te munkád emberekben, a kegyelem, a jóság. Kérünk, Urunk, azért, hogy a te lelked teremje meg ezeket bennünk is, hát tudjuk mi is továbbadni a mi gyerekeinknek, a mi szüleinknek, testvéreinknek, szeretteinknek. Kérünk, Urunk, azért, hogy az imádság legyen nekünk természetesebb. Kérünk a betegeinkért, és kérünk azokért, akik előtte állnak egy nagy megpróbáltatásnak, például az érettségi, ott, hogy ne hagyjanak ki azok a fiatalok, akik keresnek téged ebből, se szüleik. Áld meg mindazokat, akik benned bíznak, hogy ne szégyenüljünk meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltesse meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mégképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.